A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva énekeljük a 488. dicséretünk első versét, Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Foglaljunk helyet. A 265. dicséretünknek az első négy versével folytassuk. Hagyjad az Úristenre te minden útadat. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Malakiás próféta könyvéből. A második fejezet 17. versétől kezdve a harmadik fejezet 5. verséig.
Elfárasztottátok beszédeitekkel az Urat, és azt kérditek, mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemében, és gyönyörködik bennük, vagy hogy hol van az ítélet Istene? Ímé elküldöm követemet, és elkészíti előttem az utat. És hirtelen eljön templomába az Úr, akit kerestek, és a szövetség követe, akit kívántok. Íme eljön, ezt mondja a seregek ura. De ki szenvedheti el az eljövetelének napját? És ki állhat meg megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvös tüze, és a ruhamosók lúgja. Leül, mint az ötvös, hogy megtisztítsa ezüstjét, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor igazsággal visznek áldozatot az Úrnak. Kedves lesz majd az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint a régi napokban és korábbi esztendőkben. Mert ítéletre indulok hozzátok, és hamarosan tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és a hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkás bérét, és az özvegyet és az árvát, akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem. Ezt mondja a seregek ura. Istenek áldása legyen az ő igéjén. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked a te őrző kezedet az elmúlt héten is. Köszönjük neked a új hétnek a kezdetét, vasárnapnak a lehetőségét. A te igédre figyelhetünk most. Adjad, hogy a mi fejünkben, szívünkben ez legyen középen, és tudjunk erre figyelni. Vegyél ki minden mást. Itt is, a gyermekek között is, az országban, a gótikus templomokban is, azokért a gyülekezetekért is könyörgünk, ahol a te igét szól most. És Úr Jézus, könyörgünk az ige szólóján, adjad neki a üzenetnek a jó közvetítését. Te szent lelkeddel áldjál meg bennünket. Amen.
Bocsánat, örömüzenetét János evangéliumából olvasom. A harmadik fejezet 16. verséből. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve az 512. dicséretünk első versét énekeljük el. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból Malakiás próféta második fejezetéből olvasom, a 17. versből. Elfárasztottátok beszédeitekkel az Urat, és azt kérditek, mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemében, és gyönyörködik bennük, vagy hogy hol van az ítélet Istene. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Képzeljük el a következő helyzetet. Egy reggel arra ébredünk, hogy fáj a fejünk, alig bírunk nyelni, és az orrunk egy kisebb fajta krumplira emlékeztet. Semmi kétség nem fér hozzá, megbetegedtünk. A kérdés az, mihez kezdenénk ebben a helyzetben. Első lépésként, ha jól sejtem, öngyógyítással próbálkoznánk. Innánk néhány pohár jó forró mézes citromos teát, bevennénk néhány tablettányi vitamint, utána pedig befeküdnénk az ágyba, és egészen a nyakunkig felhúznánk a takarót. Jó esetben már ennyi is elég, egy-két nap és a betegségnek annyi. Ha mindez nem segítene, akkor mint egy második lépésként elmennénk a házi orvosunkhoz. A házi orvos pillanatok alatt megmondaná, hogy mi a mi betegségünknek a valódi oka, és felírná rá a megfelelő gyógyszert. Most a következő helyzetet képzeljük el. Ugyancsak reggel van, kinyitjuk a szemünket, de ahelyett, hogy életvidáman, tetterősen kiugranánk az ágyból, csak sóhajtunk egy nagyot, és a következőt mondjuk, jaj ne, ma nem akarok embereket látni. Semmi kétség, lelki betegek vagyunk. A kérdésem most is ugyanaz, mint az előbb, mit tennénk ebben a helyzetben? Feltételezem, most is öngyógyítással próbálkoznánk először. Elhúznánk a függönyt, hát ha a világosság egy kicsit javít a kedélyünkön. Bekapcsolnánk valami vidám zenét, hát ha annak a hangulata minket is megváltoztat. Próbálnánk emlékeztetni magunkat arra, hogy ezért mégiscsak van néhány barátunk, akiknek a kedvéért ma is érdemes felkelni. Sokszor már ezek az apróságok is hatásosnak bizonyulnak. Volt embergyűlölet, nincs embergyűlölet. Ha mindez mégsem segítene, akkor mint egy második lépésként fognánk a telefonunkat, és felhívnánk a lelki gondozónkat. És ahogyan az orvos a test betegségét, úgy a lelki gondozó a lélek betegségét meggyógyítaná. Ugye mindannyian így szoktunk eljárni ebben az esetben. Lelki gondozóhoz fordulni sajnos nem ilyen egyszerű. Orvoshoz még csak-csak elmegyünk. Lehet, hogy ez az orvos nagyképű és türelmetlen. Lehet, hogy emberszámba sem vesz minket. Ez természetesen rosszul esik. De ennek az orvosnak megvan a szakmai tudása, és ez nekünk elég. Nem kell ahhoz kedvesnek lennie, hogy meggyógyítson minket. Egy lelki gondozóval kapcsolatban merőben más a helyzet. Egy lelki gondozóval szemben minden ember legalább 3 egyébként jogos elvárást támaszt. Az egyik elvárást így lehetne megfogalmazni, nagyon egyszerűen, a lelki gondozóm szeressen engem. Mit jelent ez a gyakorlatban, mit jelent ez részletezve? Érdeklődjön irántam. Éreztesse velem, hogy értékes vagyok. Tartsa fontosnak a gondolataimat, az érzéseimet. Legyen jó indulatú. Fogadjon el olyannak, amilyen vagyok. Ha egy lelki gondozóból hiányzik a szeretet, azt az emberek messziről elkerülik. Vagy ha egyszer beszélnek is vele nagy gyanútlanul, másodjára már biztos, hogy nem fognak hozzá menni. A második elvárás szintén egy mondatban így foglalhatjuk össze. A lelki gondozóm értse meg a problémámat. Ezt is részletezzük egy kicsit. Hallgasson végig anélkül, hogy félbeszakítana. Jegyezze meg az élettörténetemet. Állítson fel egy működő elméletet arra nézve, hogy jutottam oda, ahol vagyok. Érezzen együtt velem. Ha egy lelki gondozó nem érti a problémát, nem látja meg az elbeszélés mögött a bajt, az pályát tévesztett. A harmadik elvárás pedig így szól, a lelki gondozóm segítsen megoldani a problémámat. Mit jelent ez? Nyújtson érzelmi támogatást, hogy erőt nyerhessek. Tárja fel előttem azokat a szempontokat, amikre eddig nem gondoltam. Dolgozzon ki egy cselekvési tervet, aminek a segítségével megszabadulhatok a problémámtól. Ha egy lelki gondozó bármilyen oknál fogva, de nem jut el eddig a lépésig, az tulajdonképpen nem más, mint kedves hallgatóság. Ennél semmiképpen nem több. Tehát szeressen, értse meg a problémámat, és segítsen megoldani a problémámat. ezeknek az elvárásoknak, amelyek egyébként maguktól értetődőek, nem minden lelki gondozó felel meg. És éppen ezért sokan soha életükben nem mennek lelki gondozóhoz. A felolvasott igében Isten lelki gondozói munkájába nyerünk bepillantást. Talán már többször elhangzott ebben az évben, hogy Isten a tökéletes lelki gondozó. Ő minden egyes lelki gondozónak a mintaképe. Ebben a szakaszban mégis úgy tűnik, első ránézésre mindenképpen úgy tűnik, mintha Isten egyáltalán nem értene az emberi lélekhez. Mintha fogalma sem lenne, hogy kik vagyunk és mire van szükségünk. Hát vizsgáljuk meg először azt, hogy mi volt a zsidó nép problémája, és mit vártak Istentől. Hát a zsidó nép problémáját három gondolatban lehet összefoglalni. Egy, az emberiség két részre oszlik. Vannak a jó és vannak a rossz emberek. Kettő, a rossz emberek nagyobb hatalommal rendelkeznek. Három, ennek az egésznek Isten a végső oka, mert ő a rossz emberekben gyönyörködik. Hát ez volt Malakiás kortársainak a problémája, ezzel fordultak Istenhez. Ugyanezt a gondolatot manapság is lehet hallani, a modern időkben is megfogalmazódik. Van egy híres francia költő, Baudelaire-nek hívják, neki van egy ilyen mondása, ha van Isten, akkor ő a sátán. Baudelaire is ugyanarra gondolt, mint ezek a zsidók. Ha van Isten, akkor ő a gonoszokat szereti. És ha ő a gonoszokat szereti, akkor ő a sátán. Mit vártak Malakiás kortársai Istentől? Nem nehéz kitalálni. Akár ugyanúgy három dolgot lehet elmondani. Egy, Isten változzon meg. Ezentúl ne a rosszakat, hanem a jókat szeresse. Kettő, büntesse meg a rosszakat, és vegye el a hatalmukat. Három, ezentúl csak jó emberek legyenek a földön. Hát ez volt az, amivel ők Isten elé mentek. Nézzük, hogy mit válaszolt nekik Isten. Malakiás így fogalmazza meg, elfárasztottátok beszédeitekkel az Urat. Úgy tűnik, Isten egyetlen lelki gondozói elvárásnak sem felel meg. Hol van ebben a mondatban a szeretet? Itt van egy ember, aki mások bűneitől szenved és Istenhez fordul. Mit vár? Elsősorban azt, hogy Isten kedvesen szóljon hozzá. Ehelyett Isten, mintha ezt mondaná neki, ezt mondaná nekik, kit érdekel a problémátok? Ne fárasztatok engem. Hol van ebben a mondatban a probléma megértése? Isten még csak annyit sem mondott, hogy igazatok van, tulajdonképpen tényleg a bűnről van itt szó, a rossz emberek uralkodnak rajtatok. Isten nem mondta ezt. Isten ennyire vak lenne, ennyire nem venné észre a bűnt az életben, mintha csak azt mondta volna, ti ehhez nem értetek, ne fárasztatok engem. És végül hol van ebben a mondatban a probléma megoldása? Mintha Istennek minden jó lenne úgy, ahogy van. Mintha azt mondta volna, fogadjátok el a helyzetet, ne fárasztatok engem. Isten lelki gondozásáról első ránézésre Woody Allen szavai juthatnak eszünkbe. Mindenki jó valamire, ha másra nem, hát elrettentő példának. Ha valaki először olvassa ezt az igét, ha valaki esetleg nem kellő hittel és alázattal olvassa ezt az igét, akkor ez jut eszébe. Én ezzel az Istennel nem akarok találkozni. Hát ez egy sündisznó. Ez engem nem szeret. Ez nem ért engem, nem akar segíteni rajtam. Hála Istennek, ez valóban csak a látszat. Ez csak a felszín. Valójában Isten a lelki gondozás művészetét mutatja be ebben a rövid szakaszban. Azt lehet elmondani Istenről, hogy ő tulajdonképpen olyan, mint egy jó orvos. Amikor egy jó orvoshoz elmegyünk, akkor először is meghallgatja, hogy mik a panaszaink, meghallgatja, hogy mi mit gondolunk a probléma okának, de nem bízza ránk a diagnózis felállítását. Hát Isten jó orvos, meghallgatta a zsidókat, meghallgatta, hogy mi a véleményük, de a diagnózisukat nem fogadta el. A zsidók diagnózisa, miszerint mindennek az oka néhány rossz ember és maga az Isten, ez egy helytelen diagnózis. És helytelen diagnózis alapján nincs gyógyulás. Isten a következő diagnózist állította fel róluk. 1. A zsidók nem ismerik jól önmagukat. Azt állították ezek az emberek, hogy a világ két részből áll, jó és rossz emberekből. Egyértelmű, hogy aki ilyesmit mond, az önmagát a jó emberek kategóriájába sorolja. És itt kiderül, hogy ezek az emberek félreismerik magukat. Mert milyen az ember? Isten azt mondja rólunk, hogy lázadásunk miatt, Istentől való elfordulásunk miatt mindannyian rosszak vagyunk. Mindannyian halált, kárhozatot érdemlünk. Vannak ugyan jobb emberek. Ezt nem lehet letagadni. De még a jobb emberek sem elég jók Isten szemében. Képzeljük el a tengert. A tenger felszíne alatt 50 méterrel úszik egy hulla. Megfulladt. Fél méterrel, de ugyancsak a tenger felszíne alatt úszik egy másik hulla. Ő is megfulladt. Ez a különbség a rossz ember és a jobb ember között. Egyik sem éri el Isten mércéjét. Mindegyik halálra van ítélve. A zsidók tehát félre ismerték önmagukat. Az önismeret azt gondolom, hogy mindig is nagy divat volt. Már az ókori filozófus, matematikus Thalész is erről a mondatáról lett híres, ismerd meg önmagad. Az önismereti kurzusoknak ma egyenesen kultusza van. Kevés olyan embert ismerek, aki valamilyen módon nevet volna részt valamilyen önismereti kurzuson. Az ember olvassa a pszichológia könyveket. Mit tudhatok meg önmagamról? De akárcsak régen, most is azt tapasztaljuk, hogy az ember tökéletesen félreismeri önmagát. Mert mi a helyzet? Vagy azt gondolom, hogy én vagyok a világ közepe, ezt sokféle módon meg lehet fogalmazni, de a lényeg az, hogy én vagyok a király. Vagy azt gondolom magamról, hogy a leveli békával vagyok egy szinten. Hát ezt máshogy is meg lehetne fogalmazni, de azért értjük, mire gondolok. Ebben a furcsa kettősségben élünk, és egyik sem igaz ránk nézve. A Biblia valami teljesen más tanít. A bibliai álláspont szerint Isten az embert önmaga képére és hasonlatosságára teremtette. Ez az értékskálán azt jelenti, hogy az egész világegyetemben mi vagyunk a legértékesebb teremtmények. Nincs nálunk értékesebb. Másrészt azt is elmondja rólunk az ige, hogy a bűneset folytán tulajdonképpen lenulláztuk magunkat. Majdnem minden értékünket elvesztettük. Itt állunk pőrén. Múlt héten beszéltem valakivel, azt a hasonlatot mondtam ezzel a két dologgal kapcsolatban, hogy képzeljünk el egy gyönyörű szép katedrálist. Egy hatalmas, díszes katedrálist. Ez az ember, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. És most képzeljük el ugyanezt a katedrálist leégve. Az egész csupa korom, üszök, még megvannak a körvonalai, a kőrészek nem dőltek össze, lehet látni, hogy hogy nézett ki valaha, lehet látni, hogy ez csoda volt régen, de már alig lehet használni valamire. Már senkinek nem nyújt örömöt. Hát ilyen az ember. Csodálatos, és ugyanakkor rút. Ezt tanítja rólunk a Biblia. És ez a gondolat a 21. században egy idegen gondolat. Ezt az emberek nem akarják elfogadni. Az emberek félreismerik önmagukat. Ez Isten első számú diagnózisa Malakiás kortársairól és rólunk is. Mi hogyan gondolkozunk önmagunkról? Nekünk is mondhatja azt is Isten, hogy nem ismerjük önmagunkat? De van ennél egy súlyosabb probléma is az emberrel. Az, hogy magát nem ismeri, az egy dolog. de az Istent is félreismeri. Azt olvassuk, hogy itt azt mondták Istenről, hogy a bűnösökben leli kedvét. A bűn az neki úgymond természetes dolog. Mit mond a Biblia? Azt, hogy Isten szent. Istentől teljesen idegen a bűn. Isten haragszik a bűnre. Félre ismerték az Istent. És azt gondolom, hogyha körülnézünk a világban, és megkérdezzük az embereket, hogy mit gondolnak Istenről, ha egyáltalán létezik szerintük Isten, akkor ma is csak azt látjuk, hogy nem jutottunk közelebb az Istenhez, mint az ókorban. Ma is nagy a homály. Sokszor még egyházi körökben is egy olyan istenképet hallok megfesteni, ami nagyjából úgy néz ki, hogy hát Isten nem szereti annyira a bűnt, de azért a mi érdekünkben valahogy mégiscsak túlteszi magát rajta. Annyira mégsem haragszik Isten a bűnre. Isten szentségének a gondolata manapság olyan idegen. Tehát ma sem ismerjük kellőképpen az Istent. Mondhatja ezt nekünk személyesen is az Isten? Mondhatja azt, hogy nem ismered sem önmagadat, sem engem? A zsidóknak ezt elmondhatta. Tehát ott van a lelkigondozóval szemben támasztott egyik elvárás, a lelkigondozóm értse meg a problémámat. Hát Istenről elmondható, hogy ő megértette a zsidók problémáját. Nem azt, amit ők önmagukról mondtak, hanem azt, ami a valóságos probléma. Most nézzük ezt a nem túl kedves mondatot. Elfárasztottátok beszédeitekkel az Urat. Miért mondta ezt Isten? Hát nem azért, mert nem szerette a zsidókat. Isten szerette a zsidókat. Azért beszélt így, mert tudta, hogy ezek az emberek elsüllyedtek a cinizmusban. És a cinikus emberekről bármilyen más beszédmód egyszerűen lepattan. Ha Isten odament volna és annyit mondott volna, hogy figyeljetek, na most beszéljük meg a dolgot. Arról van itt szó, hogy ha ilyen kedvesen közelített volna, ezek az emberek oda sem figyeltek volna rá. A cinikus emberrel sajnos legalábbis első körben csak így lehet beszélni. Csak erre figyel oda. Megszólította őket, mi a tartalmi mondani valója ennek a mondatnak. Elfárasztottátok beszédeitekkel az Urat. Tulajdonképpen azt mondta itt Isten, hogy olyan dolgokban tévelyektek, amikről már kismilliószor beszéltem veletek. Nem ismertek sem engem, sem a saját bűneiteket. Hát hányszor beszéltem nektek erről? Ott van a Biblia a kezetekben. Mióta írják már a Bibliát? Mióta halljátok ti a templomban az én szavaimat? Hát ha odafigyeltetek volna, akkor láthatjátok, hogy én Szent Isten vagyok. Akkor láthatjátok, hogy én nem kedvelem a bűnt. Akkor tudhatnátok, hogy ti magatok kik vagytok. Ugyanakkor ott van a zsidó nép történelme is, ez is kijelentésszerű. Hát ebből is rájöhettek volna, hogy Isten nem szereti a bűnt. Hát miért vitte el őket a babiloni fogságba? Azért, mert nem szereti a bűnt. Elfárasztották beszédeikkel az Urat. Isten kismilliószor beszélt velük mindenről. Isten stílusa való igaz eltér a megszokottól. Valóban nem olyan kedves, mint általában. De ez csak azért tette, mert így tudta megszólítani az ő népét. Magyarul szeretetből született ez a stílus. A lelki gondozom szeressen engem. Isten szerette a zsidókat. Végül Isten a megoldást is megmutatta ezeknek az embereknek. Két dolgot kell itt számba venni. Az egyik így szól, íme elküldöm követemet, és elkészíti előttem az utat. Itt egy személyre kell gondolnunk, Keresztelő Jánosra. Ezt mondta Malakiás, később erről még lesz majd szó a harmadik fejezetben. Isten elküldi Illést, illetve az ő újszövetségi párját, Keresztelő Jánost, akinek az lesz a feladata, hogy az embereket ráébressze a bűneikre, és bűnbánatra hívja őket. Bűnbánat nélkül nem lehet megújulni. Bűnbánat nélkül nem lehet boldog az ember élete. Nem igaz az, hogy amikor eljövünk a templomba, akkor Isten azt akarja, hogy minden maradjon a régiben, de még ezen felül adni akar nekünk valami ajándékot, nem? Először szembe kell néznünk önmagunkkal, hitetlenségeinkkel, szeretetlenségünkkel, önzésünkkel, az egész belső lényünkkel. És bűnbánatra kell jutnunk. Na most, ez egy rettenetesen nehéz dolog. Beszélni róla nem olyan nehéz nekem itt a szószéken, de egyen-egyenként bűnbánatra jutni, és ha csak képletesen is, de sírni az Isten előtt, hát ez nem könnyű dolog. Gondoljunk bele a legutóbbi kritikába, amit bárkitől is kaptunk. Hogy esett nekünk? Rosszat mondtak rólunk. Nem szeretjük azokat az embereket, akik rosszat mondanak rólunk. Aki ismeri a Facebookot, tudja, hogyha valaki rosszat ír rólunk, akkor lehet egy olyan beállítást elvégezni, hogy ezentúl ne lássa, amit én írok. Ha valaki nem ismeri a Facebookot, annak az életében ez úgy valósul meg, hogy hát én ezzel az emberrel többet nem beszélgetek, ha megtehetem. Mert nem szeretjük azt, aki rosszat mond rólunk. Hát Isten sajnos mond rólunk rosszat. Igaz, hogy azért, hogy előre lendítsen minket, de mégiscsak rosszat mond. A lényeg az, hogy vegyük észre, hogy ennek van értelme. Mert Isten nem a bűntudattól akar minket megszabadítani. Ha a bűntudattól akarna megszabadítani, akkor a bűneinkkel nem kellene szembenézni. Akkor néhány technikával másra irányíthatná a figyelmünket. De Isten nem a bűntudattól, hanem a bűntől akar megszabadítani. És ezért kell őszintén szembenéznünk önmagunkkal. A másik dolog, ami a megoldás felé vezet, az így hangzik, és hirtelen eljön templomába az Úr. Magyarul jön Keresztelő János, és utána hirtelen eljön templomába az Úr, eljön Jézus, eljön a megváltó, ő az Úr. Kell a bűnbánat, de senki ne gondolja, hogy azért, mert megbánja a bűneit, Isten elfogadja őt, Isten megbocsát neki. Nem. A bűnnek és a bűnhődésnek együtt van értelme, ezek összetartoznak. Ha én bűnt követtem el, akkor szenvedni is kell, bűnhődni is kell. Ha én magam bűnhődöm a bűneimért, azt úgy nevezzük, hogy kárhozat. Ha Jézus bűnhődik a bűneimért, azt úgy hívjuk, hogy megváltás. Bánjuk meg a bűneinket, de ne csak ezzel menjünk az Isten elé. Uram, én megbántam, most már légy szíves, fogadj el engem. Ez kevés. Azzal menjünk az Isten elé, hogy Uram, én megbántam, és Jézusért kérlek, fogadj el engem. Ő már szenvedett helyettem. Ne kelljen nekem is szenvednem. Aki így megy az Isten elé, annak megújul az élete. A lelki gondozom segítsen megoldani a problémámat. Sokféle problémánk van, de a leglényegesebb problémánk az, amiről itt az ige beszél. Az, hogy nem ismerjük Istent, és nem ismerjük önmagunkat sem. Segített Isten megoldani a problémát? Nem. Ő oldotta meg a problémát. Egyes egyedül. Tényleg azt lehet mondani, hogy Isten a lelki gondozás művészetét mutatta be. Nem tudom, hogy ezentúl mennyire fogunk lelki gondozóhoz fordulni. Az emberek nem változnak. Lehet, hogy nem találunk olyan embert, akiben tényleg együtt van mindez. Szeret, megért, segít. Lehet, hogy nincs ez egyben, de Istenben ez együtt van. És Isten lehet a mi lelki gondozónk. Ha rossz kedvünk van, ha más problémánk van, teljesen mindegy, mi van. Istenhez fordulhatunk. És Isten mindig úgy szól, és mindig azt mondja, amire éppen szükségünk van. Adjon nekünk az Úr három dolgot. Bátorságot ahhoz, hogy szembenézzünk önmagunkkal. Alázatot azért, hogy kegyelemért tudjunk könyörögni. És hitet, hogy valóban megújulhasson az életünk. Nem csak egyszer, nem csak a megtéréskor, hanem minden nap. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 497. dicséretünknek a 7. versét énekeljük el. a te szent lelked minket ösvényidben vezéreljen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk a te bocsánatodért esedezni. Nemhogy nem alázattal fordulunk hozzád, nem csupán a bűneinket próbáljuk takargatni, de mindezeken felül téged okolunk. Bocsáss meg nekünk, hogy téged, aki a teremtőnk, atyánk, ami gondviselőnk vagy, pontosan téged akarunk eltávolítani az életünkből. Nagyon szeretnénk kérni, hogy ez változzon meg. Köszönjük, hogyha mindenre már rájöhettünk, és nagyon kérünk, hogy adj nekünk tényleg alázatot ahhoz, hogy hozzád mehessünk, és kérjük a te bocsánatodat. Tudjuk, Urunk, hogy semmiféle érdemünk nincs te előtted. Ha valami jót véghez is vittünk, az is csupán természetes, hiszen te erre teremtettél minket. De annyi mindent elkövettünk, amivel a te haragodat kivívtuk. Kérünk, könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy a te fiad áldozatára nézz, és bocsáss meg a mi bűneinket. Urunk, köszönjük, hogy te meg akarod újítani az életünket. És te nem szerencsétlen embereket akarsz látni a te néped körében, hanem valóban boldog, megújult életű embereket, akik boldogok, amikor veled találkozhatnak, akik boldogok, amikor egymást láthatják, akiknek örömet okoz a munkájuk, örömet okoz a családjuk. Köszönjük, Urunk, hogy kézbe vetted az életünket, és ezeket a változásokat akarod véghez vinni bennünk. Nagyon kérünk, hogy a mi szívünket tedd készé és hajlandóvá, hogy ebben a munkában mi is részt vegyünk. Kérünk, hogy a mi bűnös természetünkkel vedd fel a harcot, és segíts, hogy az a természet legyen erősebb bennünk, amit tőled kaptunk, hogy az irántad való engedelmesség, elkötelezettség, hála, szeretet, ezek határozzanak meg minket. Kérünk, hogy így formáld a mi életünket egyre jobban. Kérünk, Urunk, a mi gyülekezetünk minden tagjáért. Köszönjük, Urunk, hogy te mindenkire egyen-egyenként gondolsz. Kérünk, áld meg a mi hétköznapjainkat, áld meg a mi bibliaolvasásunkat, veled való kapcsolatunkat. Nagyon kérünk, hogy a világ felismerhesse, hogy mi a tiéd vagyunk. Amen. Most pedig egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet te néked. Ámen.